Az elvi lehetősége annak, hogy egy kicsit még beszélgessünk, megvan. Persze, hogyha valakivel elkezdtél egy beszélgetést, és azt szeretnéd folytatni, akkor csak nyugodtan, de az én gondolatom az, hogy én ide leülök, és hogyha néhányan vagytok, akik még szívesen beszélgetnétek, így kisebb körben, akkor én szívesen válaszolnék kérdésekre, vagy hallgatnám meg a véleményedet, amihez kedved van. Úgyhogy arra kérlek titeket, hogy akik szeretnétek beszélgetni, gyertek ide közel, hogy így egyrészt lássuk, hogy ki az, akivel beszélgetünk, és ki az, aki még csak beszélget, vagy hogy van ez, valami ilyesmi. Bárkinek, akinek van kérdése, igen, így van, tehát nincs rossz kérdés, ha úgy érzed, hogy felháborító volt, amiről beszéltem, akkor azt mondd meg, hogy ha úgy érzed, hogy a világ leghülyébb kérdése a tiéd, az kérlek tedd föl, nem az, a legjobb kérdés. Ha egyet értesz, mondd el, ha nem értesz egyet, mondd el azt is. Azt hiszem, nagyon fontos ezt látni, hogy ha tényleg a valóságban akarunk élni, akkor nincsenek rossz kérdések, akkor nincsenek rossz vélemények, akkor csak egy közös vágyunk lehet arra, hogy megállapítsuk, hogy mik a tények, hogy mi igaz, mi nem, mi hogy van, és ahhoz viszont együtt kell gondolkozni. Oké. Kérdés, hozzászólás? Kérlek. Szuper, tehát a kérdés csak, hogyha esetleg nem hallottátok, a kor meghatározási módszerrel kapcsolatos. Ugye Hovint is beszélt korokról, ő hogyan beszélt korról, miközben azokat a korokat, amiket az evolucionisták mondanak, nem fogadta el. Oké, ez egy kicsit ilyen lábonlövősnek tűnik. Rendben. Hogyan lehet megállapítani valaminek a korát? Az egyetlen igazán pontos módszer az az, hogy ott voltál, amikor megtörtént, és mérted az időt egészen a mai napig. Ezen felül, ugye, ami még egy lehetőség, hogy valaki ott volt, amikor megtörtént, feljegyezte az esemény időpontját, és onnantól mérhető az idő. De más igazi módja a kor meghatározásnak nincsen. Ugye amikre a dr. Hovind hivatkozott, azok folyamatoknak a vizsgálata, ahol a folyamat sebességéből és a végeredményből következtet a folyamat kezdetére. Ugye a folyótorkolatnál. Ugye azt kiszámolták, hogy 30 ezer év alatt alakulhatott ki egy ekkora folyótorkolat. Ha volt egy özönvíz közben, ahol rengeteg víz került a szárazföldre, ahol sokkal nagyobb mennyiségű víz folyt le a folyón, akkor a torkolat akár rövidebb idő alatt is kialakulhatott, de biztos, hogy nem több, mint 30 ezer év. Akkor a fa, ugye, ahol pont belerecsegett, de ott a fa növekedésére következtetett, azt hiszem az évgyűrűkből, és ott úgy jött ki a 4400 év, akkor a sivatag mérete, ahol mennyi idő alatt sivatagosodik el egy terület, és a föld legnagyobb sivataga 4400 éves, a sivatagosodási sebességből visszaszámítva, akkor a hold távolodása, ezt nem néztük meg, de ugye a hold évente néhány centit távolodik a földtől, egy nap el fogjuk veszíteni a holdat, és hogyha évmilliókról lenne szó, akkor már elveszítettük volna a jelenlegi távolodási sebességgel számolva. Akkor...
van egy precíz, aminek a sebessége állandó, a világtengereknek a súlytartalma.
Nagyon jó.
Folyamatosan mérnek, és ez állandó, tehát ez nem volt jó.
Okay. Ugye a folyamatok, igen, tehát csak amit Péter fölvet, a folyamatoknál ugye az a kérdés, hogy vajon, tehát itt mindig van néhány feltételezés. Amikor egy folyamatnak a sebességéből következtetek a korra, akkor a feltételezem, hogy a folyamat állandó, és mindig állandó volt. Ha a folyamat sebessége változik, akkor a folyamat sebességének a változásával korrigálnom kell az eredményt. És az egyik ilyen folyamat, amit ugye vizsgálnak, és egyenlőre állandónak mutatkozik, az a tengerek sósosodása. tehát az, hogy a tengerek egyre sósabbak, mert a kőzetből mossák ki a sót, és egyre inkább sósak. A folyók hordják bele. Mondd, hogy hogyan ez pontosan, te jobban tudod.
A folyók hordják az ásványi anyagot bele a tengerbe, viszont a tengerekből a felhők égződéssel az egy desztillációs eljárás, a sót marad, a víz meg elpárolog. A folyók is ásványi anyagot hordanak bele, a felhőknél pedig csak tiszta víz párolognak. És ez a mostani folyók, ez gyakorlatilag egy állandó folyó, és ezt évtizedekből mérik, és visszanézik, és 4400 évvel ezelőtt édesvízűek voltak a világtengerben.
Aha, szuper, oké. Oké, tehát ez egyik válasz. A másik, hogy ugyanígy a modern tudománynak is van kor meghatározási módszere, az egyik a C14-es módszer, ami arról szól, hogy a C14 egy olyan elem, ami keletkezik a légkörben egy nagyon pici mennyiségben, de folyamatosan. A C14 a növényeken keresztül bejut az élő szervezetekbe, illetve a lélegzésen keresztül. A lényeg, hogy bejut az élő szervezetekbe, és ugye az anyagcserén keresztül van egyfajta egyensúlyi állapot a C14 mennyiségét tekintve, ami egy élő szervezetben van. Amikor a szervezet meghal, akkor ez a körforgás megáll, és egy adott C14 mennyiséggel hal meg elvileg egy szervezet. Na most a C14-nek azt hiszem 1500 év a felezési ideje, vagy most nem tudom a pontos számot. Mennyi? Most akkor mondjuk azt, hogy nem vagyok tudós, nem, ezt nem tudom, a videón rajta van, de azt mondják, hogy ha a Geiger mérővel megmérik a C14-et, 16-ot kéne ütnie egy élő szervezetben, ha 8-at üt, akkor elvileg egy felezési időn van túl mondjuk 5000 éven, ha 4-et üt, akkor két felezési időn van túl, ugye? Ha 2-t üt, akkor és akkor így állapítjuk meg a korát. Na most, ez egy elvileg egy jó logikának tűnik. A gyenge pontja az, hogy van benne néhány feltételezés. Az egyik feltételezés az, hogy a légkörben a C14 mennyisége állandó. Itt elvégeztettek egy kutatást, hogy vajon a C14 felhalmozódási idő milyen hosszú, amíg az egyensúly létrejön. Tehát a lebomló C14 és a felhalmozó C14 egyensúly állapota bejön. Ez olyan, mint amikor van egy vödör, ami lyukak vannak, és fönt öntöm bele a vizet, és azt kérdezem, mikorra telik meg a vödör. És ahhoz, hogy tudd, hogy mikorra telik meg a vödör, tudni kell, hogy mennyi folyik ki, mennyi folyik be, és így ebből ki lehet számolni, hogy mikor lesz tele, mikor jutunk el az egyensúlyi állapotba. Most az egyensúlyi állapotot azt hiszem 30 ezer évre számolták. Tehát 30 ezer évig kell a C14-nek felhalmozódnia ahhoz, hogy elérje az állandó szintet, amikor ugyanannyi bomlik le, mint amennyi felhalmozódik. Igen, hát ez megint egy részlet. És ugye az evolucionista tudomány nem foglalkozik ezzel, mert hát évmilliárdos a Föld, már rég túl van az egyensúlyi állapoton. Miközben az elmúlt évek mérései alapján a C14 még 50%-nál tart, tehát még az egyensúlyi állapotot sem ért el, még mindig felhalmozódik. Úgyhogy a C14 innentől egy módszer alkalmatlan arra, hogy meghatározzuk valaminek a korát, mert ahhoz, hogy meghatározzuk a korát, tudni kell, hogy mikor élt, hogy abból kiszámíthassuk a C14 mennyiséget a légkörben, hogy megállapodhassuk, hogy mennyi idős. Ez az egyik. És ugyanezen a logikai bukfencen buknak el az összes többi kor meghatározási módszerek. A fickó vagy fél órát, vagy háromnegyed órát beszél ezekről részletesen sorba. A lényeg az az, hogy az összes kor meghatározási módszer pontatlan, tehát ugyanazt a dolgot megmérik, és minden mérésnél más eredményre jutnak. A módszer nem működik ismert korú leleteknél, tehát hogyha mondjuk elásol egy macskát a kertedben, ugye te nem egy élőt, hanem... És vársz egy pár évet, és utána elviszed a csontot, hogy határozzák meg a korát, meg fogják mondani, hogy 4 millió éves, vagy valami ilyesmi. Friss lávát datáltak, és nem tudom hány millió év jött ki, és nem tudnak kétszer ugyanannyit mérni. Tehát valójában a kor meghatározási módszer nem tudományos, egy semmilyen szinten nem exakt, sokkal inkább arra használják, hogy addig mérnek, amíg nem kapnak egy olyan adatot, ami beleillik az elméletbe, és akkor azt tartják meg, és a többit pedig tévesként eldobják. Úgyhogy Az egyik dolog, amit én például átéltem ennek a filmnek a vég, ez egy friss anyag nekem is, tehát az a felháborodás volt. Hogy hogy lehet, hogy ezzel etetnek minket? És most ez független minden vallási hovatartozástól. Tehát ha nem akarok keresztény lenni, akkor is felháborít, hogy valamit, amit igazából nem tudnak, oké, tehát az evolúció elmélet mellett nincs egy árva bizonyíték sem, sőt, a legtöbb tény ellene mond, hogy ezt titokban tartják. Úgy értem, hogy kötelező a gyerekemnek megtanulnia valamit, amiről minden gondolkodó ember azt kell, hogy mondja, hogy oké, ha nem akarsz keresztény lenni, ne legyél, de ne legyél evolucionista se, keressünk tovább egy elfogadható választ, amit alátámasztanak a tények, mert ezt egyetlen tény se támasztja alá, sőt, cáfolja. Úgy értem, ez a dogmatizmusnak és a népbutításnak a legleplezetlenebb formája. Úgyhogy amit én mondom, éreztem, ahogy itt egyik info jött a másik után, az, hogy azt a leborult mindenit, ez milyen felháborító. És nagyon jó kérdés, köszönöm szépen. Kérlek. Az idő. Hát, kicsit filozófikus a kérdésed, de azt hiszem, talán értem, hogy mindjárt kiderül. A kérdés az, hogy létezik-e az idő. Oké. Okay. Az idő a Biblia tanúsága szerint egy teremtett dolog. Tehát, mint olyan, az idő nem egy Isten felett álló kategória, amelynek ő is alá van vetve, hanem egy teremtett dolog, amit azért hozott létre, hogy legyen egy körülhatárolható terület a végtelenben, az örökkévalóságban, ahol Isten fölnevelheti a gyermekeit. Tehát, mint ilyen, a kérdés jogos, mert lesz egy idő, nem is tudjuk másképp mondani, lesz egy kor, okay, amikor nem lesz többé idő. Tehát az emberiség kilép az idő börtönéből. Igen. Igen, jogos, igen. A végtelen egy olyan fogalom, ami zavarba hoz minket, ugye? Tehát akár a méretekben fölfelé eljutunk a végtelenhez, és a méretekben lefelé. Ugye, meddig lehet egy számot osztani önmagával, vagy nem tudom, kettővel, és végtelen kicsi számhoz jutunk, vagy mekkora az a szám, amihez nem lehet még hozzáadni egyet. És ilyen módon azt mondod, hogy hol van az időpillanat. Elég nehezen megfogható. Én azt gondolom, hogy Isten valahogy úgy látja az időt, mint ahogy te egy festményt látsz. Tessék, mint ahogy ezt a térképet látod. Ha ez a múlt, és az a jövő, akkor a mi számunkra, ahogy az idő halad, olyan, mint egy ilyen függőleges vonal, ami így végighalad a lét valóságán, és mint egy lejátsza azt. Hányan láttatok már számítógépes hanganyagot? Ott a hanghullám, látod a dalnak az elejét, a közepét, a végét, ott van a szóló, ott van a gitár, és így látod a hanghullámokat, és amikor megnyomod a lejátszást, akkor a lejátszó fej így végigmegy rajta, és lejátsza, és zene lesz belőle. Ezt érted? Nagyon érdekes. De attól, hogy azon a lejátszó fejen és a lejátszó fej szemszögéből csak az adott pillanat létezik, az elmúlt pillanat elmúlt és megérinthetetlen, a jövő pedig még elérhetetlen, attól még az egész létezik a te számodra. Igaz? Egybe. És valahogy így láthatja Isten is. Isten tér és idő fölött áll, azt, amibe mi be vagyunk zárva, az őt nem korlátozza. Jó, jó kérdés volt. Köszönöm szépen. Igen. Igen, a válasz az, hogy igen. Megismétlem a kérdést, bocsánat, köszönöm a figyelmeztetést. Ha Isten létezik, létezik-e a sátán, és hogyha igen, milyen formában? Most ez az, ami sokszor ilyen tündérmese. Nem elég, hogy Ádámmal és Évával fárasztanak, most már az ördög is előkerült. De a helyzet az, hogyha, oké, és csak most gondolkozzunk, hogyha ha Isten megteremtette az embert a maga képére, humanoid lényeket, oké, porból, ahol a porszó részecskét jelent, és az atomokra, illetve a teremtett világ elemeire utal, tehát nagyon is tudományos fogalom, nem tündérmese, akkor miért ne teremtethet volna más kategóriájú, szintén szabad akarattal bíró, akár humanoid lényeket? Tehát, hol a nagy ugrás, oké? Tehát ha vannak emberek, miért ne lehetnének angyalok is? És az ördög a Biblia leírása szerint nem más, mint egy szabad akarattal bíró angyal, az angyali seregnek, társadalomnak a legmagasabb rangú angyala. Az angyalokat inkább egy ilyen katonai rendszerként lehet érteni, egy többszintű vezetői rendszerbe sorakozott nagy hatalommal, nagy intelligenciával élő, szabad akarattal bíró lények serege, ahol a góré Lucifer volt, a fény angyala, a világosság angyala, a hajnal fia, aki körülnézett és azt látta, hogy senki se nagyobb nála, csak Isten, és aki egy ponton arra jutott, hogy Isten téved és neki igaza van. És föllázadt Isten ellen. A szabad akaratát arra használta, hogy nagyon konkrétan a Biblia úgy írja, hogy át akarta venni Isten helyét. Önmagát Isten fölé akarta emelni, és maga akarta trónra ülni. Láttunk ilyet már, hogy egy uralkodó ellen a második ember föllázadt, és át akarta venni a birodalmat? Hát volt már ilyen, nem olyan nagy durranás ez. Innentől hívják őt sátánnak, illetve ördögnek, ami ellenséget jelent. A szó jelentése ellenség. És gyakorlatilag Lucifer a bukásában magában ragadta az angyali sereg egyharmadát, ami azt jelenti, hogy az angyalok egyharmada vele tartott, és azt mondta, hogy Lucifer, neked igazad van, megyünk veled, itt trónfosztásnak kell történnie. És az ítélet, ami utolérte őket, az az, hogy kilettek vetve a mennyből, és belettek zárva a földre. Egy dolog biztos, hogy az ördög jelenleg itt van a földön, az angyalaival együtt, ők szellemi lények, akik, kérdezted, milyen minőségben van jelen, szellemi lényekként, van egyfajta hatalmuk, ami jelenleg korlátozott, a hatalmuk leginkább arra van, és olyan szinten értelmezhető, hogy érvekkel, ideológiákkal harcolnak. Oké, tehát valami ilyesmit mond, és megint egyszerűsítek, mondott az ördög Istennek. Vagy Isten mondta az ördögnek, nem tudom. Ne szkanderezzünk, mert abban mindenképpen te nyersz, hanem sakkozzunk. Aki a sakkjátszmát nyeri, az nyert. A sakkjátszma az emberek lelkéért folyik. Aki a maga oldalára tudja állítani az embert, úgy, hogy a dolog utána működik, az nyert. Megint kicsit egyszerűsítek. Úgyhogy az ördög jelenleg intenzíven tevékenykedik azért, hogy uralmat szerezzen az emberek fölött, az emberi szabad akarat fölött. Hogyan csinálja ezt? Ideológiákkal, vallásokkal. Hogy mondod, Péter? Manipulációval. Oké, rendben. Mindenképpen ideológiával. Tehát azt mondja, hogy nekem higgy, ne Istennek. Én azt gondolom, hogy az evolúció elmélet az ördög műve. Ha történelmileg megnézed, mikor indult el a magja az evolúció elméletnek. Az evolúció elmélet magja a humanizmus. A humanizmus a nagy francia forradalommal indult, a felvilágosodással, ahol a motiváció nem tudományos volt, hanem teljesen vallási, szabadulni akartak az egyháztól, és az egyházzal együtt Istentől. Ti nem fogtok többé rajtunk uralkodni, találjunk magunknak egy új Istent, legyen az új Istenünk az ész. Az ész fog uralkodni rajtunk. Viszont miután kikiáltottuk az ész uralmát, még mindig problémánk van az eredet kérdésével. Úgy értem, nincs egy jó magyarázatunk az eredetre. És hogyha az iskolákban azt fogjuk mindig tanítani, hogy hát Isten megteremtette az elején, akkor utána nagyon nehéz megmagyarázni, hogy most miért van Isten mégis lapáton a mi kis társadalmunkban. Úgyhogy ki kell találni valami alternatív magyarázatot, amivel meg lehet magyarázni az eredetet Isten nélkül. És akkor jött Darwinnak az elmélete, amit ő saját maga visszavont halála előtt. És az egésznek a keletkezése tehát nem annyira tudományos, mint ideológiai alapokon nyugszik. Úgyhogy az ördög tevékenysége leginkább ebben figyelhető meg. A szellem és a lélek között. Oké. Én ezt valahogy úgy látom, mintha a lélek, ami akarat, értelem, érzelem, öntudat, lelkiismeret ezekből áll, a szellem és a lélek között állna. A lelked az, aki te vagy, hallja a tested üzeneteit. Például amikor éhes vagy. Ki mondja neked, hogy éhes vagy? A gyomrod egy ingerületen keresztül üzenetet küld az agyadba amely a hardvere, annak a szoftvernek, amely fut rajta, ami a lelked. És a lelked veszi az üzenetet, hogy az a járgány, amivel közlekedek a testem, üzemanyag hiánnyal szenved, föl kell tankolnom, éhségként érzékelem. Ugyanakkor egy másik környezete is van a léleknek, a szellem, amely a természet felettiből vesz üzeneteket. Nagyon nehéz elmagyarázni, hogy hogyan hallod. Az éhség egy ismerős dolog, a fájdalom egy ismerős dolog. A szellemi információk, amik érnek minket, néha összekeverednek a gondolatainkkal, az érzéseinkkel. Én leginkább azzal tudom azonosítani, amikor ilyen intuitív megérzésed volt. Volt már ilyen? Ez csak azért, mert ma nem mindenki igent mond rá, hogy ránézel a telefonra, és azt mondod, mindjárt csöngeni fog, és a feleségem lesz az. Eltelik egy pár másodperc, csiring-csiring, és a feleségem az. Volt már ilyen veletek? Jó, aki nem házas, vagy épp nő, annak nehéz a felesége, de hogy, tehát, hogy hányatoknak volt már ilyen élménye? Oké? Hol hallottad? Honnan jött az az üzenet, hogy csöngeni fog az a telefon? A lelkedben? Érezted? Nem, valahonnan egyszer csak ott volt az a felismerés, hogy csöngeni fog a telefon. Ha Isten beszél veled, vagy akár ha egy démon beszél veled, az nagyon hasonlóan jelenik meg. Üzeneteket kapsz. És a Péter az előbb azt mondta, amikor az ördögről beszéltünk, hogy manipulál. Azért manipulál, mert az üzeneteket nem úgy hozza, hogy szia, én vagyok az ördög, ki akarlak nyírni, és szeretném, hogyha ebben te közreműködnél, a következőt kéne csinálnod. Most drogoznod kéne egy kicsit. Hanem azt mondja, hogy üres az életem, ezt súgja a hátad mögött. Minden értelmetlen. Kéne valamilyen jó élmény. Azt hiszem, hogy ki akarom próbálni a drogot. Az csodás lesz, ha kipróbálom a drogot. És ezek az ő gondolatai, amit egyes szám első szemében mond a hátad mögött, vagy bárhol, amit te a szellemedben a saját gondolatodként észlelsz. És elkezdesz úgy cselekedni, mintha te akarnál valamit, mert nem vagy tudatában annak, hogy létezhet egy másik hang is. És mivel egyes szám első szemében fogalmaz, ezért csak egyszerűen, mint a saját gondolatodat, vagy harcolni kezdesz vele, nem, de nem hagyja abba, újra meg újra megszólal, még nem akarok erre gondolni, de csak újra-újra visszajön. Persze, mert nem te gondolod, hanem egy pribék áll mögötted és dumál hozzád. Ezt tudom, hogy félelmetes, de ez a tapasztalat sokunk életében megfigyelhető. Hányatoknak volt már olyan kényszerképzete, vagy olyan gondolata, amelyről tudtad, hogy nem értesz egyet vele, és nem akartad gondolni, de mégis visszajött, Péter? Neked volt? Ja, igen. Igen. De ez egy fura dolog, de megfigyelhető. Kérlek. Bizony. Nagyon igazat adok. Tehát, hogy tehát a léleknek több környezete van. Az egyik saját maga. A Biblia úgy hívja, hogy az óember, a régi ember. Úgy is hívja, hogy a régi bűnös természet. Mint amikor van egy számítógépem, amin van egy régi operációs rendszer, amiben 28 vírus van. Bármelyik gombot nyomom meg, az valahogy furán működik, nem az igazi. Egy hibás rendszer, ami automatikusan produkálja a hibát. Tele van tudat, tudat alatti, tudat talan szint, ezt a hármat különbözteti meg ugye a modern pszichológia, és a tudat alattit valamennyire még néha látjuk, onnan egy érzelmek előkerülnek, ilyen sejtések, a tudattalan pedig egy ilyen feneketlen tenger, amiben benne van az összes tapasztalatunk, ahonnan általunk ellenőrizhetetlenül üzenetek bukkannak elő, és érnek el a tudatos elménkbe. Bűntudat, félelem, megmagyarázhatatlan bűntudat. Megmagyarázhatatlan félelem, szorongás, boldogság iránti vágy, nem is tudom, megérzek egy illatot, és azonnal bejön ezer emlék, és puh, előtör. Egy bonyolult rendszer. Isten ezt kezeli, azt mondja, hogy a hit hallásból a hallás pedig Krisztus beszéde által. És azt mondja, hogy ha te elkezded helyes információval táplálni a lelkedet, a tudatoddal szándékosan, tiszta gondolatokat gondolni, mondjuk a Bibliával, akkor ő egyrészt természeti, másrészt Isten szellemén keresztül természet feletti módon elkezdi újra feltölteni a tudattalanodat. És egy ponton annyi helyes információ van benne, ami ugyanígy elkezd helyes reakciókat úgymond felböfögni a tudatodba. Egy ponton akár nagy mértékben ki is tudja tisztítani. Ugye, mint amikor tele van trutyival egy vödör, és vizet öntök bele, és az egyre inkább felhigítja, és egyre tisztább víz van benne, míg a végén eljuthatunk esetleg akár oda, hogy majdnem, hogy egészen tiszta lesz. Kristálytiszta. Bocsáss meg csak, és aztán utána te jössz. Kérlek. Te beépített ember vagy, te akkor kérdezz, amikor akarsz. Igen. Wow, nagyon jó kérdés. A kérdés az volt, hogy sok forrásból kapunk információt, hogyan tudok különbséget tenni jó és rossz, helyes és helytelen, igaz és hamis között. Tehát például kapok egy gondolatot, honnan tudom, hogy ez a gondolat egy démoni kivetítés, az én tudatalattim egyik böffenete, vagy az én érzelmeimnek a játéka, vagy a saját gondolatom. Nagyon jó kérdés, oké? Okay? Vagy akár Isten, őt mindig kihagyjuk. Ez szegénynek ez a sorsa. A kutya se beszél róla. Oké, okay, tehát vagy Isten. Oké. Okay. Egyszerűsítsük most egy picit a képletet oda, hogy honnan tudom, hogy valami igaz vagy hamis. Mert ha igaz, akkor nagyjából mindegy, hogy honnan jön. Most megint egyszerűsítek, ez így nem igaz, de ha tudom valamiről, hogy igaz vagy hamis, az már nagy védelmet jelent. Hogyan tudom megállapítani a rengeteg üzenetből, hogy melyik igaz és melyik hamis? Amikor valakit felvesznek pénztárosnak vagy banki alkalmazottnak, akkor ugye az egyik félelem az, hogy nem ismeri fel a hamis pénzt. Egy pénztárosnak fel kell tudnia ismerni a hamis pénzt. Mert ha nem, akkor beváltanak nála 1 millió forint fénymásolt 20 ezrest igazi 10 ezresekre, és az probléma. Nagyon érdekes, hogy nem tanítják nekik, hogy milyenek a hamis pénzek, hanem azt tanítják meg nekik nagyon pontosan, hogy milyen az igazi pénz. Nem foglalkoznak az ezerféle hamisítvánnyal, hanem az egy eredetivel foglalkoznak. Ez a módszer. És ha bármivel találkozik ezután, ami nem olyan, mint az eredeti, akkor tudja, hogy hamis. Egyébként ez egy jogos gondolkodásmód, a valóságunk rendjéből származtatható, a létvalóságából, az ellentmondás mentesség törvényéből, amely csak arról szól, hogyha valami van, akkor az van, és az az állítás, mi szerint nincs, nem lehet igaz. Tehát egy állítás és annak az ellenkezője automatikusan kizárja egymást. Tehát, hogyha ez a 20 ezres igaz, azaz egy igazi 20 ezres, akkor minden olyan 20 ezres, ami nem ilyen, automatikusan hamis. Nem kell ismernem az összes hamisítványt ahhoz, hogy tudjam, hogy hamisak, elég, ha ismerem az igazit. Mondom másképp. Ha tudod, hogy egy meg egy az kettő, akkor nem kell tudnod, hogy nem három, meg nem öt, meg nem 4.442.052, meg az összes többi végtelen alternatívát. Elég, ha tudod, hogy egy meg egy az egy, és akárhány alternatív válasz jön, arról rögtön tudod, hogy ha tényleg igaz volt az egy meg egy, az kettő. Egyet mondtam? Igen. Kicsit. Csak figyeltek-e, tesztelem. És figyeltek. Jó, átmentetek. Jó van. Rendben van. Tehát ha egy meg egy még mindig kettő, akkor mivel erről tudom, hogy igaz, ezért az összes többi alternatívának hamisnak kell lennie. Úgyhogy, ha be tudjuk bizonyítani a Bibliáról, hogy igaz az első betűtől az utolsóig, már pedig a Bibliának ez az állítása önmagáról, és a követelmény nem az, hogy vakon hidd ezt el, hanem hogy legyen róla egy meggyőződésed, amelyhez tények kellenek, logika kell, és egy sziklaszilárd bizonyítás. Oké? Okay? Ez a hit definíciója. Azt mondja zsidók 11.1, hogy a hit pedig a remélt dolgokban való bizalom, és a nem látható dolgok létéről való meggyőződés. Nagyon fontos szó. Ezt használja a Biblia. Azt akarom, hogy legyen egy, mindjárt mondom, meggyőződésed arról, hogy ez igaz. A kristálytisztavíz.hu per üzletember oldalon ott van az apologetika sorozat, fél éven keresztül csak a bizonyítékokról beszélünk, ott van egy 2 órás rövidített változat, a zanzásítva tartalmazza a dolgot, de a lényeg az, hogy bizonyítható, hogy a Biblia igaz. Honnan tudod ezután, hogy mi igaz és mi hamis? Hát tanulmányozni kell a Bibliát, ahogy egyre jobban definiálódik az igazság, úgy egyre gyorsabban és tisztábban felismered a tévedést és a hazugságot. Kérlek. A felvétel kedvéért megismétlem, a hozzászólás az volt, hogy léteznek olyan gyémántok, mesterséges gyémántok, amelyek szinte megkülönböztethetetlenek az eredetitől, és valószínűleg, amikor az ördög hamisít, akkor a magas IQ-jának és hatalmának köszönhetően az eredetihez baromira közelítő hamisítvány produkál. És ez nagyon igaz. Nagyon, nem tudom, hogy mennyit foglalkoztál ezzel a kérdéssel azelőtt. 20 éve, tökéletes megalapítás. Mindjárt visszatérünk a te kérdésedre, illetve még nem hallottuk, de nagyon jó. Úgy értem, köszönöm. De tényleg, szuper. A válasz a következő. Van egy pont, amit nem hamisíthat meg az ördög. Van egy pont, ahol elvesztette a csatát. És ezt a pontot az ő sztoriából muszáj kihagyni, mert ha nem hagyja ki, akkor valójában már az eredetit mondja. Úgyhogy ha én lennék az ördög, akkor én pap lennék, oké? Keresztény lennék, gyülekezetem lenne, prédikálnék, a Bibliát olvasnám, 99,9%-ban helyesen értelmezném, de abban az egyetlen egy, azon az egy ponton, ahol mindent elbukok, ott csak ott hazudnék. És ez a pont Jézus Krisztus személye és az ő szerepe az ember üdvösségében. Ha Jézus nem hagyja ki a sztoriból, ha Jézus Isten, ha ő a megváltó, és hit által van üdvössége egy embernek, amely üdvösség elveszíthetetlen, akkor elveszítette a meccset az ördög. Úgyhogy az ő hazugságaiban Jézus hiányzik. Vagy Jézus nem Isten, vagy Jézus csak egy minta, és neked magadnak kell megváltanod magad, nem ő vált meg téged. Vagy Jézusban ugyan hihetsz, és így üdvözülsz, de aztán az üdvösséget munkával kell megtartani. Tehát a lényeg az, hogy a konkrét végső megoldás az ember problémájára van eltorzítva. És a kihívásunk nekünk, embereknek arra, hogy, mert most te azt mondod, hogy Sanyi, oké, ez a te definíciód az eredetiről, de honnan tudjam, hogy te mondod a frankót? És ez tényleg a te személyes felelősséged. És ebben a szép az az, ugye, amit én az előbb mondtam, hogy a Biblia hitelessége igazolható. Messze a szükséges felett. Tehát, hogyha a rendelkezésedre áll az információ, és lehet, hogy nem, lehet, hogy igen, ezt most csak nem tudom, akkor józan, keményen gondolkozó, kötekedő emberként eljuthatsz oda, hogy a Biblia igaz az első betűt az utolsóig. Ezután jön a második elem, hogy létezik egy tudománya, hermeneutika tudománya, amely nem egy bibliai tudomány, hanem egy a szöveg értelmezés és szövegmagyarázat tudománya, amely alapján a szövegek értelmezése nem szubjektív, hanem egy objektív dologgá válik. És innentől megvan a lehetőséged arra, hogy te a Bibliát a kezedbe fogva megállapítsd, hogy mi van odaírva. És erre van egy saját történetem. Tehát én nagyon friss hívőként egy olyan közösségben tértem meg, akik alapvetően eredetlenségeket tanítottak. Azon túl, hogy elvezettek Krisztushoz, és bizonyították, hogy van Isten, utána azt tanították, hogy elveszíthetem az üdvösségemet, hogy csak akkor van örök életem, ha vízbe merítenek, és így tovább, és így tovább. És viszont azt mondták, hogy a Biblia igaz, olvassam, és majd ki fog nekem is derülni. És olvastam a Bibliát, és azt mondtam, fiúk, nem tudom, mit magyaráztok, de nem ez van írva. És akkor bögdösték, hogy de akkor olvassam el azt is, meg azt is, és ha ezt összerakom, akkor az azt fogja jelenteni. Oké, adj nekem egy napot, hazamegyek szépen, olvasom. Hát ez tényleg rázós. De mi van előtte? Ó, értem, és van utána? Ó, értem, és itt mi van? Fiúk, ez megint nem azt jelenti. És gyakorlatilag átéltem, ahogy a Biblia nekem vadonatúj hívőnek megcáfolta az ő eredménységüket. És aztán találkoztam ezzel a közösséggel, ahol nagyon sokan ugyanazt vallották, és ahol nem azért van igazunk, mert most mi vagyunk, hanem azért van valószínűleg nagy mértékben igazunk, mert be vagyunk tojva, hogy be lehetünk csapva. Nem tudom, érted-e? Tehát ha azt gondolom, hogy én nem tévedek, akkor nem kritizálom önmagam, az értelmezésemet, akkor egy ponton befogom a fülemet, nem vagyok kijavítható, nem vagyok vezethető, de mivel nem így gondolkozunk, tényleg a valóságban akarunk élni, és Istennek személyesen nap mint nap azt mondom, hogy ha tévedek, javíts ki, és így gondolkozik körülöttem majdnem mindenki, Ezért ez a környezet mondjuk azt, hogy javítja, növeli a valószínűségét annak, hogy nagy hülyeséget mondanánk. De megvan az esélye. Úgyhogy ha valamiben rajta kapsz, hogy hülyeséget beszéltem, akkor nézzünk utána, hogy tényleg mi van, hogy van megírva. A nyelv korlátai. Oké. Okay. Tehát nem csak lehet, hogy most nem értem a hozzászólást. Ugye, megpróbálom megismételni. Tehát azt mondod, hogy a nyelv, a beszéd használata a létében manipulatív, és ezzel azt akarod mondani, hogy a nyelvi közlés nehéz, vagy akár azt, hogy alkalmatlan arra, hogy valódi kommunikációt eredményezzen? Jogos. Oké, jogos. Oké, most értem. Tehát a feléd érkező üzenet mindenképpen hat rád. De itt van egy nagyon, és jogos, abszolút. És itt van a felelősségünk. Bizony felelőssége minden embernek, hogy a felé érkező üzeneteket mérlegelje. Nem kell szkepticistának lenni, aki mindent kötelezően és örökké megkérdőjelez, de a mérlegelés felelősségem. Én 3 pecsétet szoktam tenni a felém jövő információra. Tudom, hogy igaz, tudom, hogy hamis, és fogalmam sincs, még utána kell néznem. És mindegyiket a megfelelő polcra teszem. És néha persze előfordul, hogy tévedek, és akkor le kell bennem, át kell raknom egy másik polcra, de nem hagyok bejönni információt enélkül a 3 cetli nélkül. És ez talán segít. A kettő összejár, tehát részben értem. Jó. Oké, tehát én részben ezzel teljesen egyetértek. A kommunikációban a metakommunikáció sokkal mélyebb üzenetet hordoz, mint sokszor a szavak tartalma. De talán azért azzal így ezt kiegészíteném, hogy szerintem a tuti az, amikor ezek összejárnak, tehát így egybe vannak. A tartalom is a helyén van, és a szívem is, és ezen keresztül remélhetőleg az érzelmeid. De azt is mondanám, hogy néha ez be is csaphat. Most gondolj bele, hogy mondjuk azt, hogy én az igazat mondom, de életed egyik legrosszabb napját éled. És miközben én az igazat mondom neked, akármit csinálsz, te rosszul érzed magad. Ez nem teszi feltétlenül hamissá azt, amit mondok, csak a te élményedet az én üzenetemmel kapcsolatban kérdőjelezi meg. Én azt hiszem, hogy van helye annak, hogy figyeljünk az érzéseinkre, de ugyanígy van helye annak, hogy objektívek legyünk, azaz az érzéseinktől, amelyek néha csalhatnak, független mércénk is legyen. És nálam ez a tudás, a bizonyított tudás, az, ami már kiállt a kritika próbáját. Kire, mire, hogy? Az igazságért. Tudsz haragudni. Jó kérdés. Jó kérdés. Oké. Ez a tekintély kérdését veti föl. Mit viszonyítunk mihez? Én azt gondolom, hogy az ember számára a legmagasabb nyilvánvaló tekintély az a valóság léte. Most nem akarok nagyon metafizikai lenni, ez a fal. Fejjel nekirohanok, és hiába gondolom azt, hogy nincs ott, bizony ott lesz, és minimum nagy púp nő a fejemre. Tehát ugye ez az, amiről beszéltem, a valóságnak az általam befolyásolható, elkerülhető, és nem befolyásolható, és el sem kerülhető része. Na most a valóságnak nyilvánvalóan van egy rendje. Nyilvánvalóan van egy rendje. Ugye, mi fog történni, ha a mikrofont elejtem? Honnan veszitek? Onnan, hogy tapasztalati tényként mindig minden leesik, amikor lejted. Ez a rend meghatároz egy logikát, egy gondolkodásmódot. A logika igazából a valóság rendjéhez igazodó gondolkodásmód. Ugye az előbb egy logikai elvet vettem elő, az ellentmondásmentesség törvényét, ahol ami egyébként a klasszikus logika alaptétele, ez az antitézis elve, mi szerint egy állítás, és annak az ellenkezője egyszerre nem lehet igaz. Honnan veszük ezt? A valóságrendjét figyeljük meg, és azzal összhangban gondolkozunk. És csak kicsit hátulról mellbe válaszolok. A Bibliáról onnan tudhatom, hogy igaz, hogy a Biblia bizonyítása a valóságban gyökerezik. Tehát a Biblia azt mondja, hogy nem tudom önmagamat bizonyítani, egy olyan kategóriára hivatkozva tudom magam bizonyítani, amelynek az ember által megfigyelhető legmagasabb kategóriának kell lennie. És ez a valóság rendje. Úgyhogy a bibliai bizonyítás a valóság rendjére hivatkozik, abban gyökerezik, és abból kiindulva a valósággal összhangban lévő logikát követve jut el egy bizonyításhoz, egy bizonyítottsághoz. Ez a rövid válasz, erről beszélünk másfél éven keresztül, de konkrétan fél éves a tananyag. Mondok egy konkrétumot. Legyenek a messiási proféciák. Okay. A zsidó nép választott népnek hívja magát. Krisztus előtt 1600-tól Krisztus előtt 400-ig jegyezték fel az Ószövetséget. Több mint 40 különféle szerzője van, 40 különböző ember által Isten írta le a Bibliát, az Ószövetséget. Okay, ezt mondhatja bárki, honnan tudhatjuk, hogy tényleg Isten írta le? Isten a következő trükköt alkalmazta, azt mondta, hogy én diktálok a prófétának, de a prófétának nem csak az üzenetet mondom el, amit nektek szánok, hanem jóslatokat is teszek. Rövid és közép és hosszú távú jóslatokat. A rövid távú jóslatok arra jók, hogy a pillanatnyi környezet előtt igazolva legyen, hogy egy isteni üzenet jött. Ugye, holnap a parlament összeomlik, és az utolsó kőig bele fogják szórni a Dunába. Mellesleg utald át a pénzeret az én számlámra, ez Isten üzenete, Isten prófétájaként mondom. Ezen most nevetsz, ha holnap pedig beköltözik a parlament a Dunába, akkor gondolkozol rajta, hogy esetleg utalni kéne. Na most ezek a rövid távú jóslatok, ezek csak a... Igen. A rövid távú jóslatok a pillanatnyi kornak szólnak. A hosszú távú jóslatok, amik történelmi léptékűek, a későbbi koroknak szólnak. Tehát például ilyen jóslatok, például, hogy a zsidó népet szét fogják szórni, és 2000 év múlva újra összegyűjtik őket. Ugye ez megtörtént. Akkor ilyen jóslat, például a Tírus jóslat, ahol tényleg azt jósolta meg a Biblia, hogy Tírus városát le fogják rombolni, a romjait, sőt még a város porát is a tengerbe szórják. Nagy Sándor több mint 300 évvel, nem 250 évvel a jóslat lejegyzése után a nagy hadjár, az egyik nagy földközi tengeri hadjárata során Tíruszt választotta precedens ügyként, és azt mondta, hogy ezt lerendezem, hogy mindenki más megadja magát. Le is rendezte, mindenki más megadta magát. De nehéz volt, mert új Tírusz, a városnak egy sajátos része, a tengerben volt egy szigeten. Körülbelül olyan 900 méterre a parttól. Úgyhogy Ótíruszt, a szárazföldön lévő részt Nagy Sándor lazán elfoglalta, és azt mondta, hogy egy hidat fog építeni, illetve egy földsáncot fog építeni Újtíruszig, azon szépen begyalogol és elfoglalja. Először a város romjait, és aztán a város porát használta föl erre az építkezésre. Több mint, azt hiszem, 9 hónapig tartott az építkezés, egy 60 méter széles és 1 kilométer hosszú hidat épített, elfoglalta Újtíruszt, és game over. Ez egy profécia a Bibliából, ilyenből több mint 6000 van benne. Ezeknek a proféciáknak mindegyike, ami már beteljesülhetett, beteljesült. De egy nagyon különleges része ezeknek a jóslatoknak a messiásra vonatkozik. Tehát Isten folyamatosan tanította a népének, hogy ő maga egy nap majd eljön, emberré válik, megmutatja magát, és megoldja az ember problémáját. És több mint 300 ilyen jóslat született Krisztus előtt 400-ig. Ilyenek például, hogy a 12 zsidó törzsből melyik törzsből fog születni? Hogy Dávid utóda lesz. hogy nem fogják csontját törni, hogy Betlehemben fog születni egy szűz asszonytól, de hogy ennek ellenére Názáretinek fogják hívni, hogy Egyiptomból tér vissza, hogy a köntösére sorsot vetnek, a ruháin pedig megosztoznak, hogy 30 ezüstért fogják elárulni, és később ezen a pénzen megvesznek egy fazekas mezeje nevű mezőt, ami még nem létezett a jóslat lejegyzésekor, hogy fel fog támadni, és sorolhatnám, tehát, hogy bűnös... Mondjátok még, biztos... Gazdag ember sírjába, a bűnösök közé számlálják, harmadnap föltámad, és ezt sorolhatjuk. Tehát azért ezek elég rázós dolgok, ebből egyet összehozni se könnyű. Főleg tudatosan. Kiszámolták, hogy annak a valószínűsége, hogy egy ember életében mesterségesen beteljesítsünk akár csak 8-at ezekből a jóslatokból, 1 a 10 a 16-onhoz, ahol a tudományos valószínűség 1 a 10 a 6-onnál már a nullához közelít. És ez azt jelenti, hogy ott még a 6 után van még 10 nulla. Úgyhogy gyakorlatilag csak 8 ilyen jóslatnak a bekövetkezési valószínűsége a nullához közelít. Jézus életében mindegyik bekövetkezett. Ami mit jelent? Hát, ha egy kicsit kockásan gondolkozunk, akkor azt jelenti, hogy ő a Messiás. A Messiás az Isten maga. Tehát ez nem az volt, hogy majd küldök egy hírnököt, hanem én magam eljövök. A Messiás Isten maga. Most, ha ő volt Isten, és ezt nem tudjuk megcáfolni, akkor az ő szavai az igazság szavai. Ő a hegyi beszédben 6000 szemtanú előtt, több mint 5000, és csak a férfiakat számolták, tehát a nőkkel és gyerekekkel valószínűleg 10000 fölötti szemtanú mennyiség előtt a következőt állította. Ez Máté 5.18-ban van benne. Bizony-bizony mondom néktek, egyetlen pont vagy veszőcske sem vész el a törvényből úgy, hogy minden benne teljesedne. Ahol a törvény alatt az ószövetségi írást, a Tórát értette, ami azt jelenti, hogy ő itt a hegyi beszédben hitelesítette az ószövetséget betű és írásjel pontossággal. Aztán a következőt mondta a 12 tanítványának, hogy én elmegyek, de elküldöm hozzátok a Szent Szellemet, az isteni Szent Háromság harmadik tagját, és ő elvezet titeket a teljes igazságra. Ezzel igazából ígéretet tett arra, hogy lesz egy pontos új szövetség. Ha ő Isten és tér és idő felett áll, akkor tehet-e egy ilyen ígéretet, amely hiteles? Azt gondolom, hogy igen. Most ez a bizonyítás jogi történelmi, azaz egy nép történelmének történelmi feljegyzéseken, és aztán történelmi megfigyeléseken alapul. Az elvárás a proféciák feljegyzésével kapcsolatban a 100%-os pontosság volt, a megőrzésükkel kapcsolatban is. A proféta, hogyha olyan üzenetet hozott, ami nem következett be, meg kellett kövezni, tehát meg kellett ölni. Ha olyan üzenetet hozott, ami ellent mondott az eddigi üzeneteknek, meg kellett ölni. És mikor kellett még megölnie? Igen, az írás másolás során, ha valaki hibát vétett a másolatba, és azt nem jelentette, azaz szánt szándékkal hibát ejtett, meg kellett ölni. Ilyen számellenőrzések voltak, ugye a héber írásjelek, egyben számok is, így összeadták a sorokat, majd az oszlopot, és mindig volt egy ellenőrző szám. Ezzel is ellenőrizték, hogy a másolás pontos volt-e. A zsidó nép élete arról szólt, hogy ők kapják és őrzik Isten üzenetét. Nekik fontos volt, hogy ez komoly dolog legyen. Úgyhogy egy nemzet élete hitelesíti a proféciák lejegyzését, megőrzését és aztán beteljesülését. Úgyhogy ilyen módon, és tudom, amikor ezt az ember először hallja, akkor ez ilyen, hát ha akarom, hiszem, ha akarom, nem. De ha elkezdesz utána ásni, akkor azt látod, hogy ez egy ilyen megtámadhatatlan, zárt logikai rendszer. Aminek nagyjából az a lényege, hogy nem tudod megcáfolni, hogy Jézus Isten volt. És nem tudod megcáfolni, hogy ő azt mondta, hogy a Biblia az első betűtől az utolsóig igaz. Nagyon sokan megpróbálták, történészek, jogászok, ügyvédek, mindenki, aki ennek a megcáfolási kísérletnek őszintén vágott bele, az többnyire megtért az úton valahol. Tehát felismerte, hogy ez igaz. van egy könyv, annak az a címe, hogy ki mozdította el a követ, ezt egy ügyvéd írta, akinek tele lett a hócipője abból, hogy a felesége megtért, és gondolta, hogy lerendezi ezt a kereszténységet egyszer is mindenkorra, egyszerűen bebizonyítja, hogy nem igaz. És hát, mert nyilván ismerte azért így az alaptanításokat, rögtön rájött, hogy a legegyszerűbben úgy lehet bebizonyítani, hogy a kereszténység nem igaz, hogy bebizonyítja, hogy Jézus nem támad föl. Mert ha nem támad föl, miközben ő maga az életében mondta, hogy meg fog halni és föl fog támadni, ha nem támad föl, akkor hazudott. Oké? És még ha igazak is rá a proféciák, nem lehet Isten, mert Isten nem hazudhat. Úgyhogy csak be kell bizonyítani, hogy nem támad föl. Ezért a könyvnek az a címe, hogy ki mozdított el a követ. A könyv, hogy? Frank Morrisnak hívják, így van a fickót. És a könyv első fejezetének az lett a címe, hogy a könyv, amely sosem íródott meg. Mert hogy elkezdte a nyomozást, elkezdte a bizonyítást, és gyakorlatilag a könyv, amit később megírt, a kereszténységet védő könyv lett, csak egyszerűen egymás mellé rakta a tényeket, és utána megtért. Biztos nem örült neki, de hát őszinte ember volt, ezt kellett tennie. Úgyhogy ilyen módon a Biblia bizonyítása, bármilyen oldalról indulsz, és ez csak egy volt, ez a jogi történelmi bizonyításnak egy kis szelete volt, de lehet filozófiailag bizonyítani, informatikai oldalról, ismeretelméleti oldalról, a tudomány különféle ágazatai felől, a biológia, a csillagászat, az informatikát mondtam, ugye? Akkor a történelem vizsgálatával. Tehát igazából bármelyik oldalról kezded el megközelíteni, amíg ragaszkodsz a valóság általunk ismert tényeihez, addig a bizonyítás helytálló. Még egy apró információ. Ahhoz, hogy ez működjön, ahhoz még egy tudománnyal egy picit néha foglalkozni kell, ez az ismeretelmélet. Az episztemológia tudománya, ami azt a kérdést teszi fel, hogy bármi, amit tudunk, vagy tudni vélünk, azt honnan tudhatjuk, illetve hogyan lehet bizonyosságunk. És ez megint nem egy bibliai tudomány, ez azzal foglalkozik, hogy honnan lehet bármit is tudni. Te az előbb mondtad azt, hogy nincs igazság, minden relatív. Ez egy nagyon népszerű tanítás, és az egész világ ebben él, de azt mondom, hogy ha az ismeretelmélet tényleg alapszabályainak utána nézünk, akkor oda jutunk, hogy ez az állítás ilyen szélsőségesen nem igaz. Az igaz, hogy én azt gondolok, amit akarok, és nézhetek dolgokat olyan szemszögből, ahol én másnak látom őket, mint amik azok ténylegesen, de ezek vélemények és a vélemény különbözőség szabadságát jelentik, de nem változtatják meg az objektív igazságot. Az igaz, hogy lehet, hogy te meg én nem értünk egyet abban, hogy mennyi egy meg egy, de egy meg egy a valóságot leíró állításként annyi amennyi, és mint ilyen egy létező igazság. Habár, ha mi emberek elkezdjük a véleményünket hangoztatni a világról, akkor lehet, hogy nagyon sokféle állításhoz jutunk, és oda jutunk, hogy minden relatívnak tűnik, de valójában azt kell, hogy mondjuk, hogy vagy mindannyian tévedünk, ugye? Vagy közülünk csak egy valakinek lehet igaza, ha ugyanarról a dologról, ugyanabból a szemszögből teszünk állításokat. Ezzel az ismeretelmélet foglalkozik. Igen. 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 Én azt gondolom, hogy sok mindenben igazat tudok neked adni, talán abban van a különbség, hogy én optimista vagyok, de nem vakon, hanem a Bibliát olvasva azt látom, hogy van menekedés, tehát van egy valódi megoldás arra a dilemmára, amiről beszélsz, és ami abszolút elfogadható. Tehát nem húznám meg a vonalat ott, hogy a beszéd mindenképpen hamis, hanem azt mondanám, hogy a világ beszédének a 99%-a hamis, de létezik egy igaz hang. És azt én meghallhatom, elfogadhatom, és ez alapján az én beszédem is kidisztulhat. És nem azt mondom, hogy tévedhetetlenné válik, de értékelhetően értékessé. A tévedés egy mértékével, de már elfogadhatóvá. És ha ez a beszéd összhangban van a Bibliával, akkor ilyen. És amúgy a dilemmádat pedig értem. Értem, és köszönöm a kérdéseket. Oké. Kérlek.
Igen.
Ez csodás. A felvétel kedvéért, tehát, hogy 20-30-50 éven keresztül nem azt tanultuk, hogy milyen az igazi pénz, hanem azt, hogy milyen a hamis, igaz? Mert nem hallottuk Istent, nem is tudtunk róla. Úgyhogy tele vagyunk a hamis, hamis definíciókkal, és most nincs egyszerű dolgunk, ezt, ugye ezt mondod. És én csak azt mondom, hogy a dolog nem olyan nehéz, mint gondolnád. Ugye amikor valaki elfogadja Jézus, mint a megváltóját, a Szent Szellem beköltözik, és egy természet feletti munkát végez. Hogyha ha adsz neki esélyt, azaz olvasod a Bibliát, imádkozol, eljársz egy gyülekezetbe, amilyen sűrűn csak tudod, hallod az igazság beszédét, ugye Róma 10-18, jól mondom? 17, melyik mondja? 17. Hogy a hit hallásból van, a hallás pedig Krisztus beszéde által. Igaz beszédet hallani, kitisztítja a lelket. És mert ez nem csak egy lelki folyamat, ahol mint az iskolában bemagolom, hanem Isten szelleme tényleg egy nagyon mély módon alkalmazza rád azt, amit hallottál a Bibliából, egy a Bibliával összhangban lévő prédikációból. Ezért ez a tisztulási, ez a gyógyulási folyamat, az igazság definiálásának a folyamata baromi gyors lehet. 2-3 év, vagy hát 2-3 év alatt az életed gyökeresen megváltozik. És az érzékeid 2-3 év alatt kifinomulnak annyira, hogy már felismered, hogy mi igaz és mi hamis, mi melyik hangból jön, mit akarsz követni és mit nem. Nekem fél év után már jelentős volt a változás. Tehát fél év után már kim voltam a kakiból. Ez nagyon precízen fogalmazva. De tényleg 2-3 év kellett, hogy így az életem ilyen teljes egyszerűséggel és természetességgel jelentős változást mutasson. A folyamat gyorsítható azzal, hogy többet és mélyebben fogadsz el, gondolkozol rajta, törődsz vele. És persze lehet lassítani is, ha csak időnként félfülen hallok valamit, ezt elrakom, aztán megint időnként félfülen, akkor tovább tart. De mindenképpen annál a lehetetlennél. 50 évig fog tartani ez is. 50 évig hallottam a marhasságot. 50 év kell ahhoz, hogy a dolgok rendbe jöjjenek. Nem. Sokkal gyorsabban megy. Kérlek. Én azt gondolom, hogy igen, a kérdés az, hogy van-e a Biblián kívül közvetlen megnyilvánulása Istennek. Igen, de nem a Bibliától függetlenül. Tehát ugye a Bibliának az a vége, hogy aki ehhez hozzátesz, vagy ebből elvesz, az a legkisebb lesz a mennyek országában. Tehát a Bibliával a kijelentés mennyiségi oldalról lezárult itt a földi életben. De igen, Isten szelleme ott van benned, és akár egy egyszerű ima alkalmával, egy elmélkedés alkalmával valóban üzen neked. Csak annyi, hogy az üzenete mindig a Bibliára hivatkozik, mindig azon alapul, és semmiképpen nem fog annak ellent mondani. Tehát ez tuti. Ezt így megígéri önmagának. Tehát ugye különben megint nincs etalon. Különben az van, hogy én bejövök holnap, és azt mondom, azt álmodtam, hogy mostantól minden másképp lesz. Isten szólt hozzám, és akkor megint ott vagyunk, hogy na tessék, akkor most... Igen, tudom, de ha az nincs összhangban a Bibliával, akkor gáz, ha pedig összhangban van vele, akkor meg ugyanarról szól, mint ami írva van. És ezt ne érezzétek egy ilyen szűk dolognak, a Biblia hihetetlenül mély. Tehát néha egyetlen egy versről tanítunk 2 órát, egyetlen egy sorról, és nem uncsi, ugye nem egy pillanata sem. Úgyhogy neked volt kérdésed, csak átugrottuk szemtelenül. Igen. Tudás, így van, a hit tudáshoz van nagyon közel. A bibliai definíciója a hitnek egyenlő a tudással. Mindössze annyi a különbség, hogy a tudás létezhet abból, hogy empirikus tudásunk van. Tehát tudom, hogy van a kezemben egy mikrofon, mert fogom, és érzem, és látom, meg is tudnám nyalni, ezt most nem teszem meg. Tehát empirikus élményem van a mikrofonról, de ugyanakkor van egy csomó tudásom, ami valódi, miközben nincs empirikus élményem vele kapcsolatban. Ezt közvetett tudásnak hívom, bizonyítékokon alapuló tudásnak. Mondok egy ilyet. A kocsim kint parkol a ház előtt. Szerintetek ez valódi tudás, objektív tudás, meggyőződés, vagy naív feltételezés? Ez csak remény. Így van. Na, köszönöm, nagyon jó. Tehát, hogy nem látom a kocsimat, nincs bizonyítékom róla, hogy mindig ott van. Az, hogy ott hagytam egy órával ezelőtt, nem jelenti azt, hogy, vagy mit tudom, 3 órával ezelőtt, hogy még mindig ott van. Lehetne-e józan meggyőződésem arról, hogy a kocsim még mindig kinn áll? Lehetne. A következőt tenném, szólnék a Péternek, és megkérném, hogy menjen ki az utcára, és ha lát egy fickót a kocsim mellett, akkor hívjon föl engem, és mondja el, hogy lát egy fickót, és írja le nekem, hogy az hogy néz ki. Aztán megkérnélek téged, hogy menj ki, és nézd meg a kocsimat, elmondanám neked, hogy hogy néz ki a kocsim, és azt kérném, hogy ne csak nézzen, menj oda a kocsimhoz. Aztán esetleg egy harmadik embert is megkérnék, hogy menjen ki és nézzen körül az utcán, és mondja el, hogy kiket lát. És aztán a 3 telefonhívásból vajon meg tudnám-e állapítani a valóságot? Igen. 3 tanúnak a bizonysága megalapozza a valóságot. Ugye a tanúk motivációját kell figyelni, a tanúvallomásokat össze kell vetni egymással, és helyesen kell összerakni. De ugye nem tudtok egymásról, mindenkinek más feladatot adtam, így a valóság megállapítható anélkül, hogy én ott lennék és megtapasztalnám, ezt hívja a Biblia hitnek. Tudás, anélkül, hogy látnám. De tudás és meggyőződés. Tényeken kell, hogy alapuljon. Ilyen módon várja tőlünk, hogy higgyünk a Bibliában. Ezért beszélünk jogi történelmi bizonyítékokról, proféciákról és így tovább. Hogyan? Oké, gyorsítottál rajta. Ez annyi a különbség, hogy tehát annyit a baj, hogy egy tanú van, és ha te esetleg egy hamis tanú vagy, tehát te trükközöl, akkor átverhetsz. De ha van 2-3 tanú, akkor már nagyon kicsi a valószínűsége annak, hogy mindenki összebeszélt, főleg ha én önkényesen választom ki innen a szereplőket. Igen. Oké. Igazad van, én csak azt mondom, hogy a Biblia ennél szigorúbb, tehát igazad van, hogy le lehet egyszerűsíteni, sokkal kevesebb információ is elég ahhoz, hogy tudjam, mi az igazság, de Isten úgy csinálta, hogy legyen baromi sok. és igazából sok millió tanú van, egy nemzet a tanú, a proféciák száma nem 3, hanem 6000, és nem csak a proféciák rendszere igazolja az egészet, hanem bármilyen a valóságból kiinduló, bármilyen tudományos, bármilyen exakt irányból elindulsz, oda jutsz, hogy a dolog igaz. Úgyhogy ezért nagyon szép. Tehát, igen. A kizárásos alap is jó. Tehát ezen a szinten is oda jutsz. Ez egyébként ez a filozófiai út. De tök jó. De csak azt mondom, hogy vannak mások is. De az az egy is elég. Kérlek.
Azt mondja, hogy a
igen. Tökéletes tanúk. Nem? Tehát tökéletes tanú. Gondolj bele, hogy olyasmit hordoznak, amit már saját maguk is megkérdőjeleznek. De ugye a leghitelesebb tanú az ellenséges tanú. Tehát amikor a legszavahihetőbb tanú az, aki szeretne engem elítélni, de felmentő vallomást tesz. És ezért a zsidók nagyon hitelesek. Kérlek. Úgy kellene, hogy legyen. Nem feltétlenül. Ezt tudom, hogy sokan mondják. Igen, ez egy nagyon népszerű filozófia, és ez az, megismétlem, hogy ugye mi azt mondjuk, hogy a valóság kéne, hogy meghatározza a gondolkodásunkat, de nagyon sokan mondják azt, hogy a gondolkodásom határozza meg a valóságot. Ez a New Age filozófiának a része, és teremtőhitnek hívják, ahol én, ha valamit igaznak hiszek, akkor az igazzá is válik. És ez részben igaz egy vállalkozásnál. Ha én azt mondom, hogy képes vagyok létrehozni egy vállalkozást, és ez szerint cselekszem, akkor a valóság általam átalakítható részét olyan módon alakítom át, tervezésen, célállításon, tevékenységen keresztül, létrejön valami, ami azelőtt nem. És egy józan, úgymond vállalkozói hitem volt ebben. Viszont van egy olyan fajta hit is, ami azt mondja, hogy a valóság általam meg nem érinthető része is megváltozik. Nem a tetteimtől, hanem csak attól, hogy hiszek benne. mondok egy nagyon ostoba formát, nincs kocsim, de nagyon hiszem, hogy mire kimegyek, lesz. És ha ebben igazán hiszek, és hinni tudok, akkor bizony ott lesz az autó. Sokat beszélhetnénk erről, ha le akarnám egyszerűsíteni az, hogy egyetlen tapasztalati tény sem támasztja alá ennek a filozófiának a helyességét. Vannak mikro megfigyelések, amelyeket egyesek megpróbálnak úgy értelmezni, hogy a valóság végső rendjét ebbe az irányba terelik. Például a parapszichológia tesz ilyen megfigyeléseket, méréseket. Tehát például az elvárásaink a véletlenszerű események bekövetkezési valószínűségét befolyásolják. És ez tényleg statisztika mérik, a kockadobásnál ugye elvileg azt kéne, hogy kijöjjön, hogy 20% valószínűsége kéne, hogy legyen annak, hogy 20, jól mondom, nem, 18, vagy 1-est, 2-est, 1/6, igen. Tehát, igen. És bizony az van, hogy ha az elvárása, ha a vizsgáló szemlélőnek az elvárása az, hogy valamelyik nagyobb legyen, akkor ha jól tudom, a statisztika minimális módon, de kihozza, hogy ez megváltozik. Most, oké, ez egy megfigyelés. Ez azt jelenti, hogy az emberi elvárás alakítja a valóságot. Jelentheti ezt is, de ha van egy másik magyarázat is, akkor azt is figyelembe kell venni. Mi van akkor, hogyha egy spirituális lénynek, mondjuk egy démonnak van lehetősége arra, hogy a fizikai valóságot egy apró mértékben befolyásolja, és képes venni, vagy akár befolyásolni a te elvárásodat, és aztán ezeket az eseményeket a te elvárásodhoz igazítani. Ez egy elképzelhető magyarázat? Nem biztos, hogy így van, de ez már egy alternatív magyarázat. Úgyhogy néha bizonyítéknak látunk valamit, valamire, amit igaznak akarunk hinni, közben igazából manipuláljuk a megfigyeléseket. Úgyhogy nincs semmi, ami igazán alátámasztaná ezt a filozófiát, ha csak nem az ember vágya arra, hogy Isten legyen. Mert ez nagyon kényelmes lenne. Mert akkor nem kell alávetnem magam senkinek, csak el kell jutnom a személyiségfejlődésemben egy olyan szintre, ahol már nem hiszek a halálban, így nem is fogok meghalni, ahol hiszek a gazdagságban, így meg is fogok gazdagodni, hiszek a szerelemben, így szerelmes is leszek, és így tovább, és így tovább. Nagyon kevés olyan sikeres embert látok, aki ezen az úton messzire jutott volna.
Viszont nagyon gáz ez a filozófia, mert ha nem sikerült a gondolatúton előállni, akkor sokat veszed, de nem tudod.
Igen.
És ebből azt nem érzik, ez már egy nagyon sok, de...
Visszafelé sül el a dolog, igen.
Amivel megpróbálnak, olyan, mint a gyúrú, egy olyan harcolat, amivel az ellenfél elhasználva tudod veszik a gyúrra. Tehát az ellenfél energiáját és lendületét használva. És van egy elnyomás, amit hiszem, hogy a sátán és a démon egy gatala föl, amivel az a cél, hogy az ember ne legyen cselekvő, legyen képes, ne legyen képes hatásba tudom a környezetére, hanem aludjon és csak álljon magasolva. És 40 évig azt gondoltuk, hogy nem vagyunk felelősek semmiért, hogy semmi nem tartozik a mi irányításunk alá, és ennek az eredményeként körülnézünk a társadalomban, és a társadalom egy nagy százaléka otthon ül, gubbasz, nézi a tévét, és felelősségeltállításra mutogat mindenkit. Az elhelyezett évben fölnőtt egy generáció, aki elkezdte észrevenni azt, különböző pozitív gondolkodásról szóló könyvek hatásáról, hogy bizony, a gondolataim megváltoztatásával meg tudom változtatni az életemet, hatásokat tudok gyakorolni. Ez azért van, mint a Sanyi nagyon klasszul mondott, hogy a minket körülvevő dolgok a hozzánk való viszonyunk alapján kategóriákból osztottak, és mindenképpen van egy kategória, amit befolyásolni tudok, ide tartozik a gondolataim keresztül az életem irányítása, és egy csomó kategória van, amit nem tudok befolyásolni, hanem meg kell tanulni összhangolni mindenre. Az időjárás, az idő, egy csomó-csomó dolog. És régen azt hiszem Assisi Szent Ferencnek, akinek volt egy imája, talán többen hallották, hogy könyvben benne volt, hogy Istenem, adj erőt, hogy meg tudnak változtatni azokat a dolgokat, amelyek megváltoztatnak. Vagy türelmet is alázhatok, hogy elfogadni azt, amit nem tudok megváltoztatni, és a legfontosabb tényleg a bölcsességet, hogy ezt a kettőt egymástól meg tudnak különböztetni. És az az ember, akinek van bölcsessége, használható tudás, ilyen bölcsessége van, az két kategóriát külön tudja választani, és ez egy cselekvő lesz. Az az ember, akivel összemosódnak a kategóriák bármilyenba, 40 évig azt tanították, hitették el velünk, hogy képtelenkodunk, hogy majd az állam gondoskodik, hogy mindenért más a felelős. Ez az ember otthon ül a panelba, sörrel a kezébe, nézi a tévét, belerúg a macskába, és szitkozódik. Aki azt, és megvan arról győződve, hogy az élet rossz, és ő nem tud rajta változtatni. Tökéletes, elérték a célt, cselekvőképtelen vagy. Az az ember, aki tisztán látja a kategóriát, az egy cselekvőmben. Aki összekeveri, és elkezdi az energiáit olyan dolgok megváltoztatására tenni, amit nem képes, az megint összezavarodik, és itt körülnézhetünk a mai világunkban egy csomó ilyen spirituális ember van, aki egy álomvilágban él, minden nap találkozol vele, egy nagy szar az élete, bocsánat, és nekem vannak ilyen munkatársaim, és 8 éve minden nap azt mondja, hogy hogy vagy, szeretnék rajta segíteni, és lehetetlen, mert minden nap csak az jön ki belőle, amikor megtudom, hogy hogy vagy, köszönöm, már napon nap egyre jobban és jobban.
Jó.
És az életemnek hullik szét, mindannyian ismerünk ilyeneket, és figyelj, egy raknál dolog történik, bennünket, gondolkodó embereket, akik az elmúlt 15 évben rájöttünk arra, hogy az a gondolkodásunk megváltoztatásával át tudjuk alakítani az életünket, és eredményeket értünk el az élet különböző területén, és vagyunk itt egy nálam, bennünket, akik 10-20 évvel ezelőtt még mi is a felelősséggel felkörítve voltunk, és észrevettük, hogy a gondolatainknak hatalma van, ezzel a lendületben, mint a judo próbálnak ledobni a túloldalra, a ma bejövő modern filmnek a Secret, hogy mi a csodát tudunk a világról, amik hazugságok, olyan módon, hogy 99%-ban igazat tanítanak, viszik tovább ezt, amire te rádöbbentél, bemutatják zseniálisan, hogy a gondolatoknak milyen hatása van, hogy hogyan alakítanak ki szokásokat, hogy 99%-ban így működik, egy ponton hazudik. Azt, hogy összekeveri ezt a két kategóriát, és azt mondja, hogy minden a te irányításod alatt van. Viszont mivel egy hazugság, a hazugság nem az, ami nyilvánvalóan az elejétől a végig ellenpont a tényeket, mert azt kineleted. A hazugság az, ami 99%-ban igaz, az az egyet észrevétlenül benne lett. És ez az az 1%, hogy összemossa ezt a két kategóriát. És pont azokat az embereket, akik az elmúlt években fölnőttek és cselekvő, hatásgyakorló emberek, ezek az emberek veszélyesek, ezeket a túloldalon kezdik lefektetni a Secret, meg ezek a filmek, ezzel a filozófiával, hogy megpróbálják elhitetni, miután már rádöbbentél, hogy a gondolataid átalakításával meg tudtad változtatni az életedet, elhitetik veled, hogy tulajdonképpen a gondolataiddal az egész valóságodat te teremted. Tulajdonképpen gravitáció nem is létezik, csak azért esett le, mert olyan mélyen benne van az elvárásaimban. De ez nem igaz, mert összemosják a két kategóriát. És ami fontos, hogy akkor azt tud cselekvő ember lenni, és én magamból beszélek, mert én ezt átéltem, hogy néhányan ismertek engem az üzleti életben, én ezt átéltem, és én is már kezdtem betenni ezeket a Maslow filozófiákat, érted? És meg a Titok című könyv, meg a vonzás hatalma, és az ember vizualizálja a gyönyörű életet, mert nem tudom, hogy micsodát, és hogy nem működik, akkor gondolkodsz azon, hogy nem adtál elég pozitív érzelmi töltést a vizualizációból, érted? És cselekvőképtelen emberek lesznek ezekből. Tudod, mi kell ahhoz, hogy cselekvő, hatásgyakorló ember legyen? Azt kell, hogy ezt a két kategóriát tisztán tud megkülönböztetni. Tudod, hogy tudod tisztán megkülönböztetni? Mire döbbentem el az elmúlt 4 év alatt a Biblia szemüvegén keresztül. A Biblia az egy olyan könyv, ami tökéletesen útmutatást ad az életre. Tökéletesen. Az amióta ezt tanulom, és figyelem, és ez alapján élem az életemet, soha nem volt az elmény ilyen palmozott, és nem vagy egy csuhába beöltözött ember lett belőlem, aki elszakadt a valóságtól, hanem az életbe, a családba, a üzleti életbe, mindenhol ezerre a tisztább gondolkodással tudsz elérni. A Biblia azt mondja, hogy az igazság szemüvegén, ezzel a szemüvegén keresztül kell nézni a világot. Nem tudom, próbáltál már minél keresztül nézni, de ez az igazság, ez amiről Sanyi beszélt, hogyha ismered, könnyen, akkor az elmét palliozott, és még egy ilyen filmet is működött a Secret, ami annyira zseniális, hogy intelligens emberek is becsúszik, hogy ilyen picibe csúszik fel. És az elmét palliozott, és egyből látott, hogy valami csúszik, hogy és azt mondod, hogy Sanyinak a szövegével, hogy eszem a csirkét, Jani, Jani, fiam, busi, megeszem, hopp, ez egy csont, ezt nem tudom, köszönöm.
Azt hiszem, van egy hozzászólás a hozzászólásodhoz.
Köszönöm.
Köszönjük.
Nézzel a film arra a jelenetben, amikor a srác háttal áll, és a kosárlabdának a hatóknak egy 18 kosárlabdának adta is. A valóság végleg lehetőségét tárházol. A tudat választ megfordul, és a 18 kosárlabdából egy lesz. Mert arra fókuszálsz, mert ez nagyon szimpatikus, hogy ilyenkor jutod, hogy itt baráti szeretettel, ugye egy ilyen józanító tockos, és megkérdezném, hogy ez a tockos mennyiben a te tudatod választotta, és ez a szubjektív valóság, ez mennyiben te gondolataid eredményként jöttél. Tehát ha ez így lenne, hogyha a mi gondolataink teremtik a valóságot, akkor ahányan vagyunk, annyi különböző valóság lenne. Erről beszélt Kent Fogunk a videóban. A lényeg az, hogy annyiféleképpen láttunk, de a valóság az egy. A valóság az egy, egy közös valóságban élünk, itt bizonyított a drága jutom.
És meg is sértődött.
Közös. Vagy egy dumba dűr mellett.
Igen.
Közös objektív valóságban élünk, amelyben ez a tény, hogy én adtam neki egy kockos, ez mindenünk számára egy tény, és nem két külön szubjektív világban élünk. Egy szubjektív képem lehet a világról, és a szubjektív képem befolyásolja az életélményemet. Ha én azt hiszem, hogy a világ egy élhetetlen, egy vacak hely, az életélményem ilyen lesz, depressziós leszek, nem fogok belekezdeni semmivel, és a végén tönkre teszem a saját életemet. Ha azt hiszem, hogy a világ egy jó hely, lehetőségeim vannak, más lesz a hozzáállásom, és egész más életet fogok élni. A szubjektív életélményem befolyásolja azt, amit felépítek ezen a világban. De a szubjektív valóságot nem változtatja meg. Nem a szubjektív képen hozza létre a valóságot. Szubjektív képen befolyásolja az életélményemet, és ezen keresztül megváltoztatja a hozzáállásomat, és a hozzáállásomon keresztül én át fogom alakítani a valóságnak azt a szerepét, amire hatást tudok gyakorolni. De a valóságot nem a gondolatom hozza létre. A középkorban az egész emberiség szentődik abba, hogy a Föld lapos. A Föld nem szűnt meg gömbölyülemni ettől a dologtól, hogy az egész emberiség ebben hitt, hogy lapos. Van egy objektív valóság,
Lehet, hogy te Jakab leveléről beszélsz, hogy mutasd meg nekem a hitedet cselekedetek nélkül, és én megmutatom a hitemet a cselekedeteim alapján. És ugye azt mondja Jakab, hogy a hit halott cselekedetek nélkül. És valójában ezt mondod, hogy... Igen. Igen. És ki is fog lógni a lólább valahol. Igen.
Hogy ez azt mondom, hogy hitelzős alapon nincs más, mint a Biblia, viszont hogyha van rengeteg ember, akire lehet hallgatni, vagy nem lehet hallgatni, az azt mondom, hogy arra kell hallgatni, aki cselekszi, tehát aki cselekszeteivel is mutatja a beszédének.
Tetszik, amit mondasz.
És ami nagyon fontos, hogy egyébként hozzá, hogy szikret és rásai, tehát pontos útot mondod például, ugye, hogy van egyfajta történet, hogy valaki segít, hogy az a jó, vagy nem az, hogy esélyt, és felhúzza. Júzott karate, jiu-jitsu. Itt van egy ilyen sport, hogy kájt, nem kájt, hanem ez a kettős
karate. Az kemény, igen. Nagyon sok
kérdezik, tudod azt, hogy őzett a saját tudatot, hogy egyik van csinálni. Hát valami, az szép átsegít, ám egy érdes. Egyszer is mindenki elmondja Isten annak, hogy egy nagy vele vagy el. Aki ezt felfogja, és érti, automatikusan tök egyszerűen és érzésről adódnak akkor. Aki ezt nem érti, akkor lesz.
Hát, igen. Mondjuk, én voltam ott, hogy nem értettem, és aztán úgy Isten elterelt oda, hogy megértettem, de igaz, igen, azt hiszem, hogy talán értem, amit mondasz, és egyet tudok érteni vele. Köszönöm. Igen. Hogyne?
Mi beszélgetünk, és én annak idején a pszichológiában tanultam nagyon sok mindent. És megkérdeztem, hogy oké, itt vannak ellentmondások, hogyan kéne ezt az egészet értékelni vagy kezelni, és annyira rövid mondott, és ez összhangban az, amit mondtál, azt mondta, hogy ha a 99% igaz, csak a lényeg az, ami különböző. Ha te észnél vagy, és a lényeg a szemed előtt kapod, és a tudő működik használ, És ez nekem egy nagyon megmutató dolog volt, mert úgy tűnik, hogy a rengeteg olyan dolog, amikor láttatlanokban, kommunikációban, emberekhez kötődő kapcsolatokban, egyéb dolgokban, az igazak is működnek. Tehát ez nekem egy nagyon megmutató megoldás.
Ugye az a, hogy létezik-e igazság a Biblián kívül? Hogyne? Hát persze. Hogyne? Nem akarom megszakítani, vagy megzavarni a beszélgetést. Lehet, hogy ezt a nyilvános beszélgetést lezárhatjuk, és hogyha van még kedvetek, vagy időtök, akkor nyugodtan folytassátok. Én szeretettel látlak téged bármikor, bármelyikötöket a péntek reggeli üzletemben találkozókon, ha van még kedved folytatni a beszélgetést, nagy örömmel, ha belefér az időtökbe. A rendes tanítási órákon, amik ilyenkor péntek délután vannak, ott kicsit szűkebb a lehetőség a beszélgetésre, de péntek reggelente mindig. És én örülök, hogy itt voltatok, és remélem, hogy sikerült hozzátenni valamit így az életetekhez, és örülnék, ha ebben még lehetne részem. Úgyhogy Isten áldjon meg mindannyiunkat, jó éjszakát, sziasztok, mind hősök vagytok.